Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogyan azt az első blogban elmondtuk, nem konkrét tesztkészülékkel fogunk foglalkozni most itt, hanem egy piaci területtel, ami nem más, mint a nyomógombos telefonok világa. És annak ellenére, hogy mindenhonnan az folyik, hogy okostelefont használ mindenki, alkalmazásokat telepítünk, mindenféle funkciókat elérünk a készülékünkön, navigálunk, netezünk, közösségi médiát használunk, levelezünk, böngészünk, tehát hogy rengeteg dolgot tudunk csinálni okostelefonnal, ennek ellenére az a helyzet, hogy a világon, ha megnézzük a telefon eladásokat, akkor a nyomógombos telefonokból is nagyon-nagyon sokat adnak el. Nyilván nem ez európai piac a fő felvevő piaca ennek a kategóriának, hanem főleg a fejlődő országokban van rá nagy kereslet, hogy itt az afrikai és a dél-kelet-ázsiai régiót is meg lehet említeni, de Európában is még nagyon nagy hagyománya van annak, hogy nyomógombos telefont használnak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy nekik nincsen szükségük az okostelefonok által nyújtott szolgáltatásokra. És ebben a mezőnyben, ebben a furcsa, ilyen innen nézve, az okostelefonos világból nézve, régi módonak ható zárványban nem a Nokia dominál, hanem olyan afrikai és indiai cégek, amelyekről itthon nem is igazán hallottunk. Techno például, ami egy afrikai banda, nagyon egyszerű nyomógombos telefonokat gyártanak, de Európában még mindig a Nokia van az élen. Annak ellenére, hogy a Nokiát maga a Nokia is egy okostelefonos cégként próbálja pozícionálni, és ugye folyamatosan dobálja ki az újabb meg újabb okostelefonokat, ennek ellenére egyébként a Nokiának a nyomógombos portfóliója az roppant széles, és a legegyszerűbbtől az egész összetett szintig nagyon sokféle készülékkel vannak jelen a piacon. Ugye van nekik ugye az a vonal, amit az ilyen retro vonalnak tartunk, amikor korábbi híres Nokia telefonokat csomagolnak át, és tesznek egy picit modernebb köntösbe, és ezeknek egy kicsit jobban meg is kérik az árát, mint ahogy azt a tudása indokolná. De ha nem vagyunk ennyire ráfüggve arra, hogy valami korábbi Nokiának a reinkarnációjával foglalkozzunk, akkor a Nokia 100-as meg 200-as sorozatában rengeteg különböző konstrukciót fogunk találni, összecsukható is van, meg normál nyomógombos készülékük is van bőven, és ezek között azért vannak különbségek. A nyomógombos készülékek piaca az alapvetően nagyon sokáig a GSM hálózatot használta kizárólag, tehát itt 2G-s telefonokról beszélünk. Aztán ahogy teltek múltak az idők, egyre több nyomógombos telefonban jelent meg a 3G, még akkor is, hogy a kifejezett adatmozgatásra nem használta a technológiát a készülék, hanem pusztán azért tették bele a 3G-t, mert hanghívás szempontjából jobb minőséget lehetett elérni, mint a GSM használatával, és a legújabb időszakokban, az elmúlt 1-2 évben bekerült a 4G is ezekbe a készülékekbe, ami ugye egy további szintugrást jelent a hangminőség szempontjából. És úgy néz ki, hogy ennek most ténylegesen van előnye, hogy egy nyomógombos telefon 4G-re is képes, mert világszerte az a trend, és Európában szintén, hogy a 3G hálózatokra tulajdonképpen nincsen szükségünk. A 2G az még mindig egy bázis, a GSM az még mindig egy olyan olcsón üzemeltethető, kevés toronnyal relatív nagy területet lefedni képes hálózati technológia, ami már a rendelkezésünkre áll, és a lefedettség GSM szempontból kiválónak mondható. Ezzel szemben ugye a 3G az azért jött létre, mert a GSM-nek azt a hiányosságát próbáltak kiküszöbölni, hogy nagyon alacsony az adatátviteli sebesség, és amikor kijött a 4G, akkor igazából a 4G az ugyanazt tudja, mint a 3G, csak gyorsabban és nagyobb mennyiségű adatot átvive. Tehát magyarán, ha van nekünk 4G-nk, és ugye most már azért azt lehet mondani, hogy ez elég sok helyen van Európában, és Magyarország is kifejezetten jól áll 4G lefedettségben, hogyha a világszintű adatokat vetjük egymással össze. Tehát, hogyha van nekünk 4G-nk, akkor lényegében a 3G-re olyan nagy szükségünk nincsen. És ezt a szolgáltatók is felismerték, és azt mondták, hogy miután a frekvencia tartományok száma véges, és nekünk arra van szükségünk, hogy minden lehetséges frekvencián minél több adatot tudjunk átvinni, ezért azzal járunk a legjobban, hogyha a jelenlegi 3G-s tornyokat legalább 4G-re, de inkább 5G-re cseréljük le, mert ugyanazon a frekvencián jóval több adatot tud átvinni egy 4G-s vagy egy 5G-s átjátszó állomás. És ez a folyamat elindult. szép lassan elkezdik lekapcsolgatni azokat a 3G-s bázisállomásokat, tornyokat, ahol azt látják az operátorok, hogy minimális rajtuk a 3G forgalom, és egyébként azon a területen már tudnak biztosítani legalább 4G-t. Akkor igazából a 3G-re túl sok szükség nincsen. Ez nyilván azok számára egy kellemetlen információ vagy hír, akik egy ilyen torony vételkörzetében élnek, és a készülékük maximum 3G-re képes fellépni, a 4G-t már nem ismeri. Hogyha a 3G-t kirúgjuk alóluk, azzal, hogy lekapcsoljuk a tornyokat, akkor azok a készülékek, ahol a 3G volt a maximális adatátviteli elérhető sebesség, azok vissza fognak esni 2G-re, tehát a GSM technológiára, aminél ugye pont az a probléma, hogy adatátviteli szempontból azok nagyon anakronisztikusnak számítanak. Tehát éppen ezért még kormányzati támogatás is van a tekintetben, hogy régi 3G-s telefonokat az ügyfelek valamennyi támogatást igénybe véve 4G-sre cseréljenek. És úgy néz ki, hogy ezt a tendenciát ez egyre több nyomógombos telefonot gyártó cég felismerte, és elkezdtek kijönni azok a készülékek a piacra, és most már a Nokia-nak is számos ilyen terméke van, amelyek 2G-t, 3G-t és 4G-t is tudnak. És azért említem a Nokia-t ilyen sokszor, mert mi is akkor találkoztunk ezzel a helyzettel vagy szituációval, amikor nemrég egy tényleg relatív olcsónak mondható Nokia 215 nevű telefont próbálhattunk ki, ami a világon semmi extrát nem tud. Tehát nagyjából ugyanazok a funkciók vannak benne, mint amelyek 10 évvel ezelőtt is voltak. Egy nagyon egyszerű kamera, egy nagyon egyszerűen kezelhető menürendszer, szöveges üzenet, még e-mail kliens sincsen benne, böngésző sem nagyon van benne. Tehát, hogy tényleg egy alapfunkciós telefonról van szó, de a 4G-s modem és a 4G-s antenna az mégiscsak benne van, annak érdekében, hogyha nincsen 3G hálózat a környéken, akkor ne a 2G-re legyen kényszerítve termék, hanem tudja használni a 4G-s hálózatokat is, és legyen ott is térerő, ahol egyébként azokkal a telefonokkal nincs, amelyek mondjuk maximum csak 3G-re tudnak fellépni. Na most a nyomógombos telefonok piaca azért több részre tagolható. Ugye vannak ezek az egyszerű nyomógombos telefonok, amikről eddig is beszéltünk, ahol tényleg elég széles a kínálat, és nagyon sokféle modellt lehet vásárolni. Ezek általában nagyon olcsó készülékek, nem is tudnak túlságosan sokat. Ugye voltak különböző próbálkozások arra nézvést, hogy próbáljunk meg felokosítani egy nyomógombos készüléket. Tegyünk bele Facebookot, tegyünk bele navigációt, tegyünk bele böngészőt, tegyünk bele játékokat, tegyünk bele e-mailezési lehetőséget, de igazából kiderült, hogy egy ilyen kisméretű kijelzőn, ami nem is érintésérzékeny, és ezekkel a gombokkal az embereknek nincs különösebb igényük arra, hogy ők e-maileket írjanak meg, vagy közösségi oldalakon parangoljanak. Lassú is, kényelmetlen is, de kis kijelzőhöz kis felbontás is társul, tehát elég nehézkesen látható a tartalom, és igazából inkább nyögvenyelős, mint sem hasznos a dolog, tehát ez a vonal ez még él, de olyan nagy népszerűségnek nem örvend. Ezzel szemben van egy másik vonala is a 2G-s telefonoknak, amit az úgynevezett senior telefonoknak hívnak. Ugye ez az idősebb korosztály számára készített nyomógombos mobilokat jelenti, és ebből is rengeteg féle van, Magyarországon is számos ilyen telefont lehet megvásárolni, és itt azért elég nagy az árkülönbség, tehát nagyon olcsó készülékek is akadnak a piacon, de vannak olyan senior készülékek, amelyek már annyiba kerülnek, mint amennyiért egy korrekt középkategóriás okostelefont lehet vásárolni, és nyilván az az árkülönbség oka, hogy más és más funkciókat tesznek bele a különböző ilyen idős telefonokba. A legalapabb szint az is rendelkezik legalább egy SOS gombbal a hátulján, ami ugye azt a célt szolgálja, hogyha azt a bajba jutott felhasználó megnyomja, akkor az azonnal elkezdi tárcsázni a segélyhívót, és üzeneteket meg lokációs pontokat küld azoknak az előre beállított telefonszámoknak, ahonnan adott esetben a segítség megérkezhet. Szintén közös, szinte az összes ilyen senior készülékben, hogy van rajtuk nagyon könnyen üzemeltethető zseblámpa, vannak olyan modellek is, aminek külön kapcsoló van a készülék oldalán, amivel ugye magát a zseblámpát lehet fel is lekapcsolni, és ez akkor is működik, ha a telefon úgy egyébként ki van kapcsolva, a zseblámpát ilyenkor is lehet üzemeltetni. Az is eléggé jellemző ezekre a készülékekre, hogy nem egy hagyományosnak mondható töltőkábel jár hozzájuk, illetve jár hozzájuk töltőkábel természetesen, de ezen felül egy ilyen dokkoló is általában a csomag része, amiben a telefont könnyen bele lehet állítani, és akkor az ugye elkezd tölteni. És ennek igazából az az oka, hogy a nagyon idős generációhoz van még mindig hozzászokva, hogy a telefon egy lakáson belül mindig ugyanott van. Ha egy fix helyen van egy ilyen töltőbölcső, akkor a tulajdonos megszokja, hogy abba állítja vissza a készüléket, és ezért ott is fogja keresni, és hát jó eséllyel meg is találja. A másik oka a dolognak pedig az, hogy sokkal könnyebb beállítani egy töltőtalpba egy telefont, mint szórakozni egy apró kábellel, hogy beletaláljunk abba a kicsi lukba, ahol elvileg a töltést ugye fölveszi a telefont, és ugye az idősebb generációra azért jellemző, hogy a finom motoros készségek már nincsenek olyan szinten, mint amilyenek egy 40-50-es korosztálynál előfordulnak, tehát ezeknek az embereknek, a senior telefonok célcsoportjának általában egyszerűbb, ha csak simán bele kell tenni egy ilyen töltőbölcsőbe a készüléket, mert egyrészt ez egy könnyű mozdulat, másrészt mindig ugyan ott van, harmadrészt pedig ha beletesszük, akkor az föl is veszi a töltést, és nem fordulhat elő az, hogy a készülék lemerül. Ezeken felül még nagyon sok ilyen modellben van FM rádió, ami szintén egy olyan funkció, ami a normál telefonokból már eleltűnt, de ezekben a kategóriákban még megvan, és sokszor úgy van megoldva az FM rádió, hogy külön headsetet sem kell csatlakoztatni, hanem önmagában a telefon rádióként is képes működni. És hát nyilván az is jellemző, hogy hatalmas gombok vannak, amiket könnyű megnyomni, jól lehet őket látni, és a kijelző ugyan egyszerű a legtöbb ilyen készülékben, de arra minden gyártó figyel, hogy jó nagy karakterekkel jelenjenek meg a feliratok, hogy aztán utána azokat el lehessen olvasni, akár szemüveg nélkül is. És van egy átmenet a nyomógombos idős telefonok és az okostelefonok között, mert van néhány gyártó, aki rájött arra, hogy talán azért ne gondoljuk azt, hogy minden idős felhasználó kizárólag a nyomógombos telefon tudna elkezelgetni, hanem adjunk a kezünkbe egy olyan érintő kijelzős készüléket, ahol szintén nagy ikonok vannak, nagy gombok vannak a felületen, de azért mégiscsak egy okostelefonról van szó. És mondjuk van rajta egy kamera, hogy az unokákat meg a családot lehessen fotózni. Vagy van rajta egy olyan menürendszer, aminek a segítségével lépésről lépésre végigvezeti az ügyfelet akkor a felület, amikor mondjuk szeretne elküldeni egy fotót egy családtagjának. Mert itt nem úgy rakják össze, hogy az ember mennyit egy e-mail szerkesztőt, utána egy csatolás gombot nyom, bekerül a galériába, ott keresgél, kiválasztja, átméretezi, megcímzi, és aztán elküldi, hanem fordított logikával működik, tehát alapvetően úgy működik a dolog, hogy felteszi a telefon a kérdést, hogy mit szeretne a felhasználó küldeni, képet vagy csak szöveget? Ha képet, akkor válaszolunk egy képet. Ha kiválasztjuk a képet, akkor rögtön ugrik fel a címjegyzék, legelső sorban azokkal a kontaktokkal, akik a családhoz tartoznak. És akkor így lépésről lépésre végigvezeti az interfész, az ügyfelet ott a tekintetbe, hogy a végén egy gombnyomást kell már csak megtennie, és a csatolt kép a megfelelő ember e-mail címére el fog jutni. Ezt a vonalat egyébként Európában alapvetően két cég képviseli. Az egyik a svéd Doro, akik nagyon régóta foglalkoznak a hagyományos nyomógombos idős telefonokkal és az okostelefonos világba való átültetéssel is, és most már sokadik generációját csinálják, nem csak a készüléknek, hanem magának a kezelőfelületnek is. A másik ilyen cég pedig az osztrák Emporia, akik szintén nyomógombos telefonokkal kezdték ezt az idős telefonos iparágat, és egy ponton rájöttek arra, hogy talán érdemes lenne nekik is hát az érintő kijelzőket kihasználni. De náluk van még egy csavar a történetben, mert nekik külön termékként van az a szoftver, amit igazából minden okostelefonra fel lehet telepíteni, és a telepítés után az az okostelefon is egy ilyen idősebbeknek szóló felülettel fog jelentkezni, és igazából nem kell egy Emporia telefont megvásárolni azért, hogy legyen egy olyan okostelefonunk, ami az idősebb generációra van szabva felhasználói felület szempontjából, hanem elég letölteni ezt a szoftvert némi pénzért cserébe, és akkor kap az ügyfél bármilyen telefonon egy olyan felületet, ami kifejezetten ennek a senior korosztálynak az igényei szerint került megalkotásra. De hogy visszakanyarodjunk egy picit a nyomógombos telefonok irányába, mindenképpen azt kell látni, hogy még mindig vannak olyan felhasználási területek, ahol nincs szükség az okostelefonra, még mindig van rengeteg olyan felhasználó, aki azt mondja, hogy csak azért kell telefon, hogy engem fel lehessen hívni, és én fel tudjak hívni másokat, de nem érdekelnek a netes funkciók. És van még egy olyan kategória a nyomógombos mobilok között, ami kifejezetten a nyomógombos érából indult ki, ez pedig a strapabíró készülékek vonala, ahol már vannak persze okostelefonok, amik strapabíróak, de azok eléggé magas árfekvésben mozognak, és ugye sokszor ott problémás, hogy azt a nagy érintőkijelzőt hogyan védjük meg úgy, hogyha bármilyen behatás írja a telefont, akkor az ne törjön ripityára, és ezért nagyon sok, főleg kültéren és munkaterületen dolgozó cég azt mondja, hogy én annak örülnék, hogyha a munkavállalóim klasszikus nyomógombos telefonokat használnak, de azok strapabíró kivitelben készülnének el. És erre is rengeteg megoldás van a piacon, és ezek nem annyira markánsan drágák egy hagyományos nyomógombos telefonhoz képest, mint annyi mennyivel többe kerül egy ütésálló okostelefon egy hagyományos okostelefonhoz képest. Egyszerűen kevesebb dolgot kell megvédeni akkor, hogyha egy nyomógombos mobilról beszélünk. És igazából sokan belátták, hogy aki egy építkezésen dolgozik, vagy egy valamilyen szakember, aki gyakran poros, koszos környezetben tevékenykedik, vagy autót szerel, vagy vízvezetéket, vagy bármi hasonló dologgal foglalkozik, annak a napközben egyébként sincs arra igénye, hogy e-mailekre válaszolgasson, azokat nézegesse és bütykölje a Facebookot, hanem neki is csak annyi igénye van, hogy bármikor, bármi miatt az ügyfelek, vagy a főnöke, vagy a megrendelő keresi, akkor fel tudja venni a készüléket, és ne legyen azból gond, hogy ő utána leteszi egy poros asztalra a gyalogép mellé, vagy beleesik egy éppen megnyitott vízaknába, a folyadékba, vagy átmegy rajta, véletlenül rálép, mert csak maga mellé tette, amikor egy falat burkolt. Tehát, hogy ezeknek az ügyfeleknek nyomógombos telefon is bőven elég arra, hogy a mindennapi dolgaikat megoldják, és el lehessen őket érni, és ők is el tudjanak érni bárkit, és jóval olcsóban meg lehet egy ilyen nyomógombos strapabíró telefont szerezni, mint amennyiben egy okos strapabíró telefon kerül. Tehát igazából azt lehet látni, hogy a nyomógombos telefonok világa az még mindig legalább három részből tevődik össze, a hagyományos vonalból, ami azoknak van, akik tényleg nem akarnak semmi extra funkciót, csak elérhetőséget, vannak a senior vonalak, ahogy ez a nagy gombos megoldás játszik, és vannak a strapabíró ütésálló készülékek, ahol szintén az elérhetőség a lényeg, és pluszban az, hogy ne menjen tönkre a munkaeszköz. Úgyhogy bőven van ebben még piac, és nagyon úgy is néz ki a különböző elemzéseket és statisztikákat böngészve, hogy a nyomógombos telefonok száma nem csökkent az elmúlt időszakban, annak ellenére sem, hogy ugye azt gondolta mindenki, hogy az okostelefonok el fogják tiporni ezt a kategóriát, ez továbbra is él, virágzik, és vannak olyan gyártók, akik kifejezetten jól megélnek abból, hogy kizárólag nyomógombos készülékeket készítenek. Ennyi fér bele a mai szenzorba, nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, aki ezen a héten is minket hallgatott. Jövő héten természetesen ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk, addig is minden jót kívánok, a viszonthallásra.